Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerülte a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol, közölte újságírókkal Dugró Dóra. A Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese úgy fogalmazott, Súlyog Tamás megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen aláírta az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonatok helyett buszok közlekednek Vámosgyörg és Gyöngyös között a nyár végéig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport a honlapján. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, a lassú jelek, szeptembertől pedig ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néha kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gog és Magog fia a háború idején.
Adi neve két ellenséges táborra osztotta az embereket. Egyszerre mindenki pontosan tudta a helyét, írta Szerb Antal. Adi öntörvényű életútja minden 20. század elejé haladó szellemi mozgalmat egyesít. Megjelenik költészetében a szecesszió, szimbolizmus, dekadencia, expresszionizmus, a nemzetféltő politikai eszmék, demokratizmus, sajátságos istenhit, és a következetes háború ellenesség. Adi Endre Erdély és Magyarország határán Érmincenten született, melyet ma Adi falvának neveznek. Szomorú, szegény, eldugott kicsi hely az Adi szülő faluja. Így mutatta be asszonyának Lédának a falut, amikor 1908. szeptemberében Érmincentre utaztak. Sét a bölcsőhelyem körül. Ez itt falu, az én falum. Innen jöttem, és ide térek. Mincentnek hívják hasztalan, mert minden gonosz rajta van, s itt jaj átkos, folytó az élet. Érmincent Adinak nem csak a szülőföld emlékeiből táplálkozó élményforrás volt, hanem egyetlen állandó lakóhelye, ahová ha sokszor csak hetekre, hónapokra, de mindig mindenhonnan hazatért, s ahová magával vitte a nagyvilágot is. Anyai nagyapja pap volt, apai részről az Adi család pedig a Szilágyság egyik legrégibb családja, melyben a 16. századtól kezdve egyre több a majdnem jobbágysorsú, elszegényedett, bocskoros nemes. Adi Lőrinc és Pásztor Mária házasság kötésükkor 50 holdon kezdtek gazdálkodni. Adi Lőrinc jó gazdálkodó volt, de a föld így is sovány megélhetést biztosított. Nagyszerű úrám az apám. Családjának egyetlen tagja, aki elrúgta magától a latin iskolákat, ennek folytán zabolázhatatlan, igaz és természetes, ősi és zsarnok magyar maradt. Ezt a dacos nagyotakarást örökölhette elsősorban Adi az édesapjától. Kettőjük kapcsolatáról a Krisztus kereszt az erdőn című versben így ír.
Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a szánom az éjben.
A zsarnok erőszakos, rossz nyelvű, makacs, nőhódító Adi Lőrinc mellett sokat szenvedett a halkszavú, szelíd, korán megszomorodott felesége. Az anyám egy poétikus lelkű, gyöngéd asszony, mártírja az apámnak. Örömtelen fiatalságát korai vénségre váltotta a nagyfiáért való szüntelen aggódás is. Az anyám és én. Fénye sincs ma a szemének, feketéje a hajának. Töpörödött béna asszony az én édes jó anyám. Én kergettem a vénségbe. Nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia. Amikor 1877. november 22-én Adi Endre megszületett, édesapja 26, édesanyja 19 éves volt. Az Adi porta a falu végén a temetővel volt szomszédságos. Ide jártak játszani az Adi fiúk is. Ez a környezet méltán felbolygatta az amúgy is túlérzékeny lelkű gyerek képzeletvilágát. A Bence domb köré is furcsa, kísértett históriákat költött a gyerekek fantáziája a köztudatban élő helyi és történelmi mondákból. A romos Pellei kastély alatt pedig a kincsek kincse rejtőzött. Mesékkel, mondákkal, babonákkal, titkokkal teli világban teltek a költő gyermekévei. Ma a háborús költészetével ismerkedünk meg, melyhez ihletet adhatott gyermekkora is. Adi a háború idején is hűséges volt hivatásához. Míg Petőfi lángoszlopnak tartotta magát, Adi az utolsó magyarnak, fajtája képviselőjének. Megfogalmazta a babonás félelmeket, titkokat és előérzetét, mely szerint az emberiség alól kicsúszott az erkölcsiség talaja. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Az Emlékezés egy nyár éjszakára című rapszódia ezt a kétségbeesést fejezi ki. Emlékezés egy nyár éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikunk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt, jó kutyánk burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma hirtelen harsnótákat dalolt. különös-különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik. És meglapult az igaz ember. S a kényes rabló is rabolt. Különös-különös nyár éjszaka volt. Tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába mégis furcsa volt fordulása élcs volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold. Sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös-különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomban részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye. Ki íme senki. Béna volt. Különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz, s íme mind mostanig itt élek, akként am az éjszaka kivétett, s Isten várón emlékezem egy világot elsőjesztő, rettenetes éjszakára. Különös nyár éjszaka volt. Az archaizáló hatású krónikásének 1918-ból a rag rímeivel azt az érzést kelti, hogy a hit, Isten nélküli világ, maga teremt poklot maga köré, és ez így volt ősidők óta. A rút zsiványarcok ékesre derülnek, mert eljött az ő idejük. Az emberségeseknek nincs terepe többé. A tömeg megszédíthető itallal, szólamokkal, és boldogan rohan a halálba. A versen végigvonuló ülnek ragrímet megtörje a négyszer ismétlődő ölnek, hogy felhívja a figyelmet a szegény emberek nyomorúságával való visszaélésre. Szegény emberek mindent kitörölnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek, szegény emberek ölnek, és csak ölnek. Krónikás ének 1918-ból. Iszonyú dolgok mostan történülnek, népek népekkel egymás ellen gyűlnek, bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek. Ember hajléki már rég nem épülnek, szívek, tűzhelyek, agyak desérülnek, kik olvasandják ezt majd elképülnek, ha ő szívükben hívérzések fülnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek, jaj, hogy mindenek igába görnyülnek, jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, s mégis idegen pokol lángjás ülnek. Itt most vérfolyók partból kitérülnek, itt most már minden leendők gyérülnek, itt régi átkok mélyesen mélyülnek, jaj, mik is készülnek, jaj, mik is készülnek. Hegedűs fickók többet hegedülnek, olcsó cécókon ezerek vegyülnek, rút zsiványarcok ékesre derülnek, s ilyet szelédek szökve menekülnek. Lámpás szép fejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek, ifjak kik voltak kopra megvénülnek, s a földlakói dökhalmokba dűlnek. Búskedvű anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek, ős szép kemencék sorjukba elhűlnek, s kedvelt szüzeink utcára kerülnek. Szegény emberek mégsem csömörülnek, buták, fáradtak és néha örülnek, szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek ölnek és csak ölnek, s lázálmaikban boldogan békülnek, s reggelre kelvén megint megdühülnek, kárhoznak, halnak, vadakká törpülnek. Halálmezőkön bitófák épülnek, nagy tetejükre kövér varjak ülnek, unják a hullát, els visszaröpülnek. de az emberek meg nem csömörülnek. Az eltévedt lovas a háromszavas címek egyike. Csupán néhány kivétel van ez alól. A számmisztikai hatás kapcsolatban áll Adi kiválasztottság tudatával. Adi Endre hat ujjal született, s e szokatlan testijel motiválhatta küldetés tudatát. A fölös számú csonttal születés a táltosságra, a sámánságra való kiválasztottság jegye volt. A költő tudott e pogány néphitről, hiszen már világra jöttekor az egész falu suttogta. Adiéknak táltos fiúk született. Érdekesség, hogy Léda leánya is ezzel a rendellenességgel született, halva. Ennek a titkok, babonák, hiedelmek, mesékbirodalmában felnőtt gyermeknek nagyszerű megnyilvánulása ez a remek mű. Ki ez az eltévedt lovas? Az értelmezések szerint az útja vesztett emberiség, a magyarság, vagy maga a költő is lehet. Úgy tűnik, valaki időtlen idők óta bolyong vakon a bozótban, ahol még felfelrémlenek az ősi nóták, önfeláldozó vitézek kísértetei. A múlt is ambivalens, hisz vitéz bús nagyapák és hajdani eszelősök képviselik. Talán mind küzdöttek-e föld megtartásáért, az életük árán is, s most minden kaotikussá vált. A jelen mégis borzalmasabb, mint a múlt, hiszen így ír. Alusznak némán a falvak, múltat álmodván dideregve. Még a múlt szellemei is veszélyben vannak, csak a félelmes borzongás örök. Ez volt tehát 1914 novemberében Adi Endre általános közérzete. Az eltévedt lovas. Vak ügetését hallani eltévedt hajdani lovasnak. Volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak. Hol foltokban imitt amott ő sűrűből bozót rekedt meg, most hirtelen téli mesék rémei kielevenednek. Itt van a sűrű, a bozót, itt van a régi tompa nóta, mely a süket ködben lapult vitéz bús nagyapáink óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a domb kerítéses síkon ködgubában jár a november. Erdővel, náddal, pőre sík benőteti hirtelen újra novemberes ködös magát, múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa erdők és nádasok, csupa hajdani eszelősök. Hajdani eltévedt utas vág neki új hínáró útnak, de nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluknak. Alusznak némán a faluk, múltat álmodván dideregve, s a ködbozótból kirohan ordas, bölény s nagymérgű medve. Vak ügetését hallani hajdani eltévedt lovasnak. Volt erdők és ónádasok, láncolt lelkei riadoznak. 1918-ban írta az Üdvözlet a győzőnek című versét. Beteljesült minden, amit a költő megjósolt, s ami ellen küzdött életében. A magyarságot nem tudta megóvni a ráváró katasztrófától. Hiába írta 1908-ban, nekünk Mohács kell. Ha van Isten, ne könyörüljön rajta veréshez szokott fajta. Cigány népek lanyszívű sihederje, verje csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, föltől a fényes égig rángasson minket végig, ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk, végünk. Hiába próbált a háborútól elrettenteni, szavai már nem hatoltak el a nagy politika alakítóihoz, sem a megtévesztett tömegekhez. A táltos jóslatai beteljesedtek. Üdvözlet a győzőnek. Ne taposhatok rajta nagyon, ne tiporjatok rajta nagyon, vérvesszes szegény szép szívünkön, ki íme száguldani akar. Bal jóslatú bús nép a magyar, forradalomban élt, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet, sírjukban is megátkozott gazok. Tompán zúdnak a kaszárnyáink, ó, mennyi vérrel emlékezők, ó, szörnyű, gyászoló kripták, ravatal előttetek, ravatal. Mi voltunk a földnek bolondja, elhasznált szegény magyarok, és most jöjjetek győztesek. Üdvözlet a győzőnek. Előadásomat mégis egy programadó verse, a Góg és Magóg fia vagyok én című arszpoétikája kapcsán írott gondolatokkal zárom. Góg és Magóg törzsfők voltak. Magóg a magyarok ősapjaként szerepel. A szittya földnek széle hossza igen nagy. A rajta lakó emberek soha semmiféle uralkodó hatalmának igáját nem viselték. Ez a nemzet Magóg királyról nyerte a magyar nevet. A király ivadékából sarjadt Attila király. Ad is hivatkozik rájuk egy korábbi publicisztikájában. Így ír. Elnyomottak, elmaradottak, koldusok vagyunk. De nem ez a legnagyobb átkunk, hanem az, hogy itt rettenetes munkán dolgoznak. Góg és Magóg népét éckapukkal zárták el, de Góg és Magóg népe legalább döngethette ezt az érckaput. A mi népünk ezt sem teheti. Ennek leszelik a karját, hogy a pokol kapuját ne is döngethesse, hogy nyomorékul, elüszkösödött testtel guruljon a sírba. Góg és Magóg fia vagyok én. Góg és Magóg fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat, s mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar darrival, szabad-e dévénél betörnöm új időknek, új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait, tiporjatok rám, durván, gazul. de addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal. S ha elátkozza százszor pusztaszer, mégis győztes, mégis új és magyar.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Hal Tündér című török mesét. Felolvassa Császár Angéla.
Élt egyszer egy Mehemed nevű öreg halász. Abból tengette életét, hogy halászgatott, és eladogatta a halat. Egy nap azután beteg ágynak esett, és mert érezte halála közelettét, megparancsolta feleségének, hogy el ne árulja a fiának, mi volt a mestersége. Ezután még 2 napig élt, aztán meghalt. A fiú sok mindennel megpróbálkozik, semmilyen mesterséggel nem tud boldogulni. Közben meghal az asszony is, és a szegény gyerek teljesen magára marad. Bósan járkél a kunyhóban, se pénz, se ételital a házban, keresgél a fészerben, kutatgat a padláson, hát ha rábukkanna valami eladnivalóra. Addig-addig, hogy végül is rátalál az apja hálójára. Halász lehetett az apám, gondolja a legény, fogja a hálót és lemegy vele a tengerpartra, fog 1-2 halat, eladja. Még kenyérre meg tűzre valóra is tellett belőle. Meg is szerette a mesterséget nagyon. A szerencse is pártul fogta, minden nap fogott 1-2 halat. Egyszer aztán olyan szép hal került a hálójába, hogy nem volt szíve se eladni, se pedig megenni. Ásott egy nagy gödröt az udvaron, megtöltötte vízzel, és abba tette bele a halat. Aznap este nem is evett semmit, és másnap reggel üres gyomorral ment el hazúról. Mikor este hazaért, látja ám, hogy olyan tisztára van seperve takarítva a kunyhó, rá sem lehet ismerni. Tán a szomszédok sajnálták meg, és azok hozták rendbe a házat, gondolja a halászlegény. Reggel, mielőtt elindul, gyönyörködik egy kicsit a halacskájában, aztán fogja a hálóját, és elindul halászni. Este, mikor megjön, csodálkozva látja ám, hogy még az udvar is ragyog a tisztaságtól. Megint csak a halacskában gyönyörködik, eljátszogat vele, aztán álomra hajtja a fejét. Másnap munka közben egyre csak azon tűnődik, ki tartja vajon rendben a házát. Ki sepreget, takarít, napról napra benne. Kérdik tőle a pajtásai, mind gondolkodik annyira. El is mondja nekik a dolgot, megkérdik tőle, hogy beszokta-e zárni az ajtót, és hogy van-e valaki a házban. Azt feleli nekik, hogy a kulcs nála van, és a halacskán kívül nincs egy teremtett lélek a házban. Azt tanácsolják neki a pajtásai, hogy maradjon egy napot otthon, és lesse meg a halat, hogy miféle. A halász meg is fogadja a tanácsot, kinyitja az ajtót, mintha kimenne, de aztán mégis otthon marad, és elrejtőzködik egy zugban. egyszerre csak látja ám, hogy a halacska egyet rázkódik a vízben, és azonnal gyönyörűséges lánnyá változik. Oda siet hozzá a halász, a halbőrt a tűzbe veti, a lánykát kézen fogja, úgy vezeti be a házba. Eljegyzik egymást, és a lakodalomra készülődnek. Nagyon elcsodálkoznak az emberek a lányka szépségén. Híre megy a dolognak. Mindenki arról beszél, hogy a lány szépsége nem egy halász, hanem egy padisah szerelmére méltó. Addig, hogy a padisah fülébe jut a hír, és a palotába viteti a lánykát. Keresi az ürügyet, hogyan vehetni el a halásztól. Egy nap így szól hozzá. Ha 40 nap alatt olyan palotát tudsz építeni a tengeren, hogy arannyal meg gyémántal van kirakva, akkor a tied lehet a lány. De ha nem tudnád felépíteni, akkor az enyém. 40 napra visszaengedi a lányt a padisah a halászhoz. Búsul a halász, könnyei folynak, annyira el van keseredve. Most mit tegyen, Allah, mit tegyen? Kérdezi a lány, mi a bánata. A halász el is mondja neki. Sose búsulj, feleli a lányka. Tudok én segíteni a te bajodon. Menj oda, ahol engem kifogtál a vízből, és dobd be ott egy követ. Egy arab ugrik majd elő onnan, és azt kérdi tőled, mit parancsolsz. Te csak feleld rá, hogy a leányasszony a fürdő batyujáért küldött. Erre aztán elhozza az arab a batyut, vedd át tőle, és dobd be a tengerbe ott, ahol a padisah a palotát akarja építetni. El is megy a legény a tengerhez, beledob egy követ, jön az arab, a legény átadja az üzenetet, megkapja a batyut, bedobja a tengerbe. Hát, olyan palota támadott, hogy annál különbet még csak kívánni se lehetett volna. Hivatják a padisah, és mutatják neki a palotát. Ez még mind kevés, mondja a padisah. Kristályhíd is kell hozzá, hogy azon lehessen a palotába menni. Búna kereszti erre a fejét megint a legény. Kérdi a lány, mi a bánata. El is panaszolja neki a legény a padisah újabb kívánságát. Menj csak megint a tengerhez, és hívd az arabot, mondja a lányka, és mondd meg neki, hogy a leányasszony a párnájáért küldött. Ha elhozza, dob be a párnát a palota elé. Megy a legény a tengerhez, beledobja a követ, jön az arab, megmondja neki a leányasszony üzenetét. Hozza az arab a párnát, és amint a legény bedobja a tengerbe a palota elé, hát olyan remek kristályhíd fénylik eléje, hogy szinte rá sem lehet nézni. Szaladnak a hírrel a padisahhoz. Most még azt akarom, szólt a padisah, hogy annyi ennivalót teremts elő, hogy az egész világ jól lakjék belőle, de még maradjon is. Búsul a legény megint, kérdi a lányka újra a baját. Talán most is a padisah kér valamit? Elmondja a legény, hogy mi az újabb kívánság. Menj megint az arabhoz, mondja a lányka, és kérd tőle a kávéőrlőt, de vigyázz, meg ne forgasd útközben a kerekét. A legény meg is kapja az arabtól a kávéőrlőt, és amint siet vele hazafelé, véletlenül megforgatja a kerekét. Hát erre annyi, de annyi tál étel hull ki belőle, hogy alig győzi szedegetni. Mégiscsak összeszedi valahogy, és megy vele a kunyhóba. Megy is a hír másnap a padisahhoz, hogy a halász kunyhójában annyi az étel, mindenki jól lakhat belőle. A padisahnak azonban újabb kívánsága van, keljen ki csikó a tojásból. Most is csak az arabhoz fordulnak, és 3 tojást kérnek tőle. Jól vigyázz, mondja a lányka a halásznak, hogy fel ne törd valahogy őket. Hozza a legény a 3 tojást, nézegeti, forgatja, és elhatározza, hogy biző csak feltöri az egyiket. Amint földhöz csapja, hát egy gyönyörű csikó ugrik ki belőle, elkezd fel alá nyargalázni, horkant jobbra, nyerít balra, aztán uzsgyé bele a tengerbe. Megszeppen a legény, és siet a másik kettővel hazafelé. Hol a 3? Kérdezi a lányka. Bevallja erre a legény, hogy mi történt az úton. Na nem baj, mondja a lány, és küldi a 2 tojással a padisakhoz. Benyit a legény a sahszobájába, és mert a lányka meghagyta neki, felhúzódik egy polcra, úgy töri fel a 2 tojást. Mindegyikből egyet csikó ugrik elő, és ha a halász nincs ott a polcon, még kárt tettek volna a padisahban. Rukkapáltak, nyargaláztak, fickándoznak, addig-addig száguldoznak föl s alá, míg végül is a tengerbe vetik magukat. De még ez mind kevés volt a padisahnak. Most meg olyan újszülött csecsemőt kívánt, hogy járni is tudjon meg beszélni is.
Megint a lányhoz fordult bajával a legény. Szólj csak az arabnak, mondja a lányka. Mondd, hogy tisztelteti a leányasszony, és ha megszületett a húgának a gyermeke, hozza csak el, hogy megnézhessem. Megy a legény a tengerhez, átadja az arabnak az üzenetet. Alig telik el egy-két pillanat, hozzám az arab a csecsemőt. Ahogy megpillantja az újszülött a halász legényt, megszólal. Bátyácskám, ugye a nénémhez megyünk. Fogja a halász a csecsemőt, vezeti a lánykához. Amint megpillantja az újszülött, odaszalad a lányhoz, és nénécském, nénécském, átöleli, megcsókolja. Aztán mennek a csecsemővel a padisahhoz. Odalép az újszülött a padisahhoz, és se szó, se beszéd úgy nyakon teremti, hogy csak úgy csattan. Lehet-e 40 nap alatt gyémántos aranyos palotát építeni? Lehet-e kristályból hidat építeni? Lehet-e egy egész világot egyben jól lakatni? Lehet-e tojásból csikót költeni? És veri, csépeli közben a padisahot. Az meg csak könyörög, hogy nem akar ő már semmit. Csak mentsék meg ettől a csecsemőtől. Meg hogy az a lány is csak hadd legyen a halászlegény, én nem akar ő már semmit. Erre aztán a csecsemő eltűnik, a halászlegény eljegyzi a lánykát, a haltündért, és örömükben nagy lakodalmat csapnak.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Haltündér című török mesével búcsúztunk tőletek. Felolvasta Császár Angéla. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
Lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét, aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehagyja fejét, alszik a bogár, a darázs. Bele alszik az ümmögés, aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s még szenderek a robogás. Álmában csönget egy picit, aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás. Máma már nem hasad tovább, aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda meg a síp, az erdő a kirándulás. A jó cukor is aluszik, aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Katona, vadakat terelő juhász, látod, elalszik.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunkban a papi hivatásról elmélkedik Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Első látásra nem is érzékeljük, hogy a most vasárnapi evangéliumban milyen fontos dolog is történik. Van egy igazi krízishelyzet, egy töréspont, ami nagyon sok minden múlt az egyház jövőjét tekintve. Mi is zajlik ebben az evangéliumban? Hát van egy nagy tömeg, ami Jézust követi, egyre többen vannak. Struktúrálatlanul, masszában. És valahogy kezelni kell ezt a tömeget. És Jézus ebben az időben hoz egy döntést. Egy nagyon egyértelmű struktúrát, hierarchiát ad az ő közösségének. Ezt onnan tudjuk, hogy ő választ ki, mondhatnánk önkényesen, egyedül vezetőket, név szerint, és nem szavazássá teszi, nem önjelöltneket választ ki erre a feladatra. Megtehette volna, hogy másképp rendezi a helyzetet, de ő teljesen szuverén módon úgy döntött, pásztorokat rendel a nyáj fölé. Az egyház ezt a struktúrát őrzi 2000 éve, és nem teheti meg, hogy változtasson rajta, mert az szembe menne az alapító akaratával. Ezért minden olyan gondolkodás, ami a demokráciát akarná az egyházra ráerőltetni a korszellem alapján, az eleve rossz megközelítés, hiszen épp a legfontosabb személy az alapító akaratával megy szembe. De vegyük észre, hogy ez a struktúra, a hierarchia nem egy vak és értelmetlen, lelketlen, aláfölé rendeltséget jelent, hanem értünk van. Szentek és kiváló emberek ezreit nevelte és segítette az egyház történelme során. Igenis, ez az egyház ezzel a struktúrával kapcsolatot tud teremteni Isten és az ember között. Elsősorban a szentségeink keresztül hatékony, kegyelmi eszközöket tud adni mindazoknak, akik az Istenhez akarnak fordulni. De az egész történet azzal kezdődik, hogy Jézusnak megesett a szíve az embereken. Ilyen figyelmes és együttérző a mi Istenünk. Hogyan vádolhatna ezek után bárki is az Urat azzal, hogy érzéketlen vagy közömbös a mi küzdelmeinkkel szemben? Az is érdekes, hogy mielőtt intézkedik, még egy sokat mondó dolgot tesz, arra hívja fel követői figyelmét, hogy kérjenek és imádkozzanak pásztorokért. Bár ő a döntéshozó, mégis egyfajta közös felelősségvállalásra indít ezzel minket, mindenkori hívőket. Úgy elképzeltem magam előtt, Jézus mielőtt kiválasztja az apostolokat, kéri, hogy imádkozzanak pásztorokért, és biztos, hogy voltak néhányan olyan buzgók, akik lelkesen, rögtön elkezdtek magukban imádkozni is erre a célra. És lám, mi történt? Egyből kaptak is 12 munkást az aratásba. Milyen hamar tud teljesülni egy kérői ma? Csak talán jobban kellene bíznunk és hinnünk ebben. Sokszor tekintünk úgy korunkra, mint ami már megérett a pusztulásra. Egyre kevesebb a hívő, és megcsappant a papi hivatások száma is. Bár csak zárójelben hozzáteszem, hogy ez csak a mi kontinensünkre, meg talán Észak-Amerikára jellemző. A világ többi részén igenis egyértelműen növekszik a katolikus hívők száma és a papi szerzetesi hivatások száma is. De valóban mi itt helyben ezt tapasztaljuk. Jézusnak a mai kijelentése viszont azt sugallja, hogy tulajdonképpen sosem volt elég pásztor. Mert a maga korában, amikor mindenki vallásos volt, arra kéri az embereket, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Jelen idejű mondatával egy fontos, állandó megállapítást tesz tehát erre vonatkozóan. Azt akarja, hogy mindenkor embere érezze a pásztorok iránti ínséget. Ezután pedig felvázolja az Istennek szentelt hivatásoknak a folyamat ábráját. Ezt három igében tudjuk tetten érni. Kérjétek, magához hívta és küldte. Jézus először is azt szeretné, ha kérnénk tőle a papi hivatásokat. Ez minden Krisztus hívő kötelessége, függetlenül attól, hogy érintve van-e a kérdésben, vagy nem. Egyfajta kollektív felelősség érzetet kell kialakítani magunkban az iránt, hogy az egyháznak legyenek szolgálattevői. Ha valaki részesedni akar egy közösség értékeiben, már pedig mindannyian ezt akarjuk, hozzá is kell járulni ahhoz, hogy ezek az értékek fennmaradhassanak mindenki számára elérhető módon a jövőben is. De itt jön be az, hogy sokan nem hisznek az ima erejében. Ha csak egy pillanatra is meglátnánk, milyen erők lépnek mozgásba oda át a túlvilágon imádságainkra, nem kételkednénk többé imáink hatékonyságában és szükségességében. A következő ige az a magához hívta. Bár mi kérünk, ez igaz, de Isten az, aki kiválaszt. Az ő szuverén döntése, hogy kiket hív magához. Önjelölteknek, kalandoroknak itt nincs helye. Nem lehet jogot formálni a papságra. Jézus, akiket kiválaszt, azokat magához hívja, hogy vele legyenek. Érdekesképpen ez egyetlen kritérium az apostolságra, nem a teológiai végzettség, nem az imádságos lelkület, nem a templomban eltöltött idő, hanem hogy vele legyenek. A Krisztussal eltöltött idő és a vele kialakított mély kapcsolat formálja igazán pappá a jelöltet. Ezt sosem szabad elfelejteni a mai szemináriumoknak sem, meg szerzetesi növendékházaknak. Ki kell alakulnia ennek az együtt gondolkodásnak Jézussal, hiszen a pap, a szerzetes tulajdonképpen a jelenben tovább élő Krisztus. Végül pedig a harmadik ige, hogy küldi őket mindenfelé. Nem áll meg ezen a ponton a kiválasztás és a velelevés, hanem szétküldi őket, különösen is az elveszett juhokhoz. Az itt felsorolt tevékenységek a pásztori szolgálat legfontosabb elemei. Menni, hirdetni, gyógyítani, feltámasztani, megtisztítani. Bármilyen időszakos feladata is van egy papnak, bármilyen hivatalt visel éppen az egyház érdekében, ezek az alapszolgálatok nem maradhatnak el, mert akkor az illető már nem Isten embere többé, hanem valami másé. Hazánkban hagyományosan ez időtájt zajlanak a papszentelések. Az újonnan felszenteltek Isten ajándékai az egész anyaszent egyház számára. Olyanok ők, akiket nem érdemeltünk meg, akikhez nincs jogunk, de akiknek formálódásában részünk lehet, ha követjük Krisztus akaratát. Szülők, miért tekintjük sorscsapásnak, ha gyermekünk érdeklődik a papi hivatás iránt? Fiatalok, a kortársak miért bizonytalanítják el a tiszta szándékú fiatalt? Attól, hogy mi nem értjük, ehhez még nincs jogunk. Súlyosan vétkezik, aki akadályt gördít Isten terve elé, és kegyetlen az, aki nem enged kibontakozni egy hivatást. Higgyük el, hogy Isten terve velünk egyúttal a mi saját személyes önmegvalósításunk, azaz boldogságunknak is az alapja. Jézus név szerint ismeri és személyesen választja ki az apostolokat. Teszi ezt ma is a legkisebb szerepkörökre is. Téged is ő hívott meg követőjének, Krisztus hívőnek. Mi keresztények sem önjelöltek vagyunk, és nem arra kaptunk meghívást, hogy önmagunkat valósítsuk meg, hanem hogy őt vigyük az embereknek. A mai kor kimerült és levert pásztor nélküli embereinek. Mert az általános papság révén erre minden Krisztus hívő meghívást kapott. Az evangelizáció nem csak a papok feladata. Jézus küldetést ad azoknak, akiket kiválaszt, tehát mindannyiunknak. Azt kéri, hogy ne csak működtessük ezt az egyházat. Küldetésünk legyen, ne csak hivatalunk. A kérések, amiket megfogalmaz Jézus, gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz szelkeket, már akkor is meghaladta az apostolok hétköznapi képességeit. Ebből értjük meg, hogy az apostolok nem saját érdemeik alapján lettek kiválasztva. Így te se szerénykedj, keresztény testvér, amikor nem akarod teljesíteni az ő küldetését. Sosem leszünk boldogok addig, amíg közvetlenül a boldogságot hajkurásszuk, mert az csak valami nálunk nagyobb, rajtunk túlmutató szolgálatában kapható meg. A boldogság igazából az elvégzett, a beteljesedett küldetés mellékterméke. Amíg önmagunkat keressük, önmagunkat akarjuk megvalósítani, addig csak tengünk-lengünk a világban, sodródunk az eseményekkel. Amint felismerjük és elfogadjuk küldetésünket, amit fölülről kapunk, és ami nem vezethető le belőlünk, irányba áll életünk. Megszűnik a szétforgácsolódás. Na ez az igazi energiahatékonyság. Urunk Istenünk, adj nekünk szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. És hagy fejezzem be egy személyes vallomással, én egy ilyen boldog, önfelett, elkötelezett, szabad pap vagyok immár 22 éve.
Kedves hallgatóink, a papi hivatásról elmélkedett Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.